Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben. Hitek és tévhitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on, és a Szólalj meg podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
Ha szereted a munkánkat, köszönjük, hogy támogatod a tartalmainkat a Patreonon keresztül. www.patreon.com/szólalj meg.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ne vegyél be minden című podcastunk, én pedig Tatár Csilla vagyok, ennek a műsornak a szerkesztője és a műsorvezetője. A mai adásunk témája pedig egy nagyon-nagyon izgalmas terület lesz, méghozzá a mikrobiom. És velem szemben ül Barnák Ildi, aki ennek a témának az egyik szenvedélyes kutatója. Egy pár mondatban hadd mutassalak be téged. Eredeti szakmádat tekintve te környezetmérnök vagy, a Miskolci Egyetemen végeztél, és ezután ment Ildi a SOTÉ-nek a táplálkozástudományi szakára, ott végzett, ott végezte el a mesterképzést. A kutatási területe pedig a mikrobiom és az elhízás volt. Nagy levegő, és akkor innentől kezdve egy órán keresztül meg sem állunk, és kivesézzük ezt a területet. Elképesztő utat járt be a mikrobiom az elmúlt években. 3 évvel ezelőtt szerintem még senki nem hallott róla, csak a bélflóráról, ma meg már mindenki a mikrobiomról beszél. Külön iparág is épült már erre, rengeteg pénzt lehúzva a paciensekről. De hogy én onnan kezdeném ezt a témát, hogy kicsit vizsgáljuk már meg, hogy mi a különbség a bélflóra és a mikrobiom között.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Tehát a bélflóra és a mikrobiom az igazából szinonimák egymásnak. Tehát, hogyha most körbenézünk itt a szobában, mit látunk? Tárgyakat ugye, meg ugye az élőlényeket. De hogyha mikroszkópos lenne a szemünk, akkor látnánk ezeket a mikroorganizmusokat, hogy hemzsegnek körülöttünk, illetve ugye a bőr külső és belső felszínén is megtalálhatóak ezek a mikroorganizmusok. És tulajdonképpen nem csak a bélrendszerünkben találhatóak ezek a mikroorganizmusok, hanem tényleg így a bőrünkön, a légutakon, igazából a táplálékútján ott a bélrendszer ugye az a vége, tehát ugye a vastagbélben is. És a bélflóra az a vastagbélben élő mikroorganizmusoknak a genetikainak állományának az összességét jelenti.
Tehát akkor igazából a mikrobiom meg a bélflóra az teljesen ugyanaz a dolog, csak eddig bélflórának hívtuk, most meg már mikrobiomnak hívjuk. Tehát, hogy amikor mikrobiom vizsgálatról beszélünk, akkor gyakorlatilag a bélflóránkat vizsgáljuk. Mi az, amiért felel a bélflóra, a mikrobiom? Milyen szerepet tölt be a mi rendszerünkben?
Tulajdonképpen, hogyha mondjuk eszünk valamit, akkor ugye, mert berakjuk a szánkba az ételt, és már a nyelvben levő amiláz enzim elkezdi bontani a szénhidrátokat, és ahogy ugye találpad a nyelőcsövünkkel át ugye a gyomrunkba, ott ugye továbbad még a vékonybélbe, és ott a vastagbélben ezek az emészthetetlen rostok által táplálkoznak, ugye fermentáció által igazából táplálja ezeket a mikroorganizmusokat, amit mi eszünk. Tehát a szerepe beleszólnak a homeosztatikus és az immunfolyamatainkba is. Ugye az emberi szervezet az egy homeosztázison belül működik, tehát az egy zárt rendszer, tehát önmagát szabályozó és fenntartó rendszer, és ebben nagyon-nagyon beleszólnak ezek a mikroorganizmusok, tehát kezdve azzal, hogy a hormonok termelésében, gyógyszerek lebontásában, a vitaminok szintetizálásában, a poliszaloridok emésztésében, tehát tulajdonképpen az egész szervezetünk működésébe, és ezáltal ugye ez egy ilyen szimbiotikus kapcsolat, mert ugye ők is fenntartják magukat általunk, és ugye ő általuk mi is úgymond jól tudunk létezni, vagy pont az ellenkező, és ezért is nagyon fontos ez a terület, mert hogyha nem figyelünk oda, akkor ugye lehet a diszbiózis
Micsoda az pontosan mit jelent?
Hát a diszbiózis az, amikor felborul az egyensúly. Tehát ugye maga a bélflóra, amikor a kisbaba az anyamébe van, ott még steril. És ahogy megszületünk, igazából már a születés útján kapunk egy keletet az anyukánktól, tehát attól függ, hogy valaki császármetszéssel, vagy természetes úton születik, hogy milyen keletet kap. Ugye a bőrfelszínén inkább ezek a staphylococcus nevű törzsek élnek, viszont a női vaginában ott ezek a laktobacilluszok, bifidobaktériumok, és akkor azt a természetes úton született babák, ők ezt kapják. És ez már egy meghatározó lesz a továbbiakban.
De örök életre meghatározó? Tehát ez azt jelenti, hogy azok a bacillusok, amikkel találkozunk a születésünk pillanatában, azok örökre velünk maradnak, és a mi egészségünket segítik?
Igen, alapvetően igen, viszont ugye ez nem csak ettől függ, tehát ez az egyik tényező. Ugye utána a táplálás módja is fontos meghatározó tényező, tehát hogy valaki anyatejes baba volt, vagy tápszeres baba, mert az anyatejben vannak ezek az összetett oligoszaharidok, amik ugye egyrészt az immunrendszer fejlődését segítik, másrészt pedig ugye ezeket a jótékony mikroorganizmusokat táplálják. Tehát ettől is függ, illetve ugye az epigenetikai tényezőktől, az azt jelenti, hogy ezek a külső tényezők, mint légszennyezettség, gyógyszerekkel való találkozás, tehát hogyha túlzott antibiotikum használat van már gyerekkorban, akkor az is meghatározó, illetve mondjuk a levegőtisztaság, az alvás, a stressz, igazából ezek folyamatosan változtatják, de egy ilyen alap, ami ugye kialakul, 3 éves korig alakul egyébként a felnőttekre jellemző bélflóra, tehát az így életünk végig elkísér, és ugye ez genetikailag is meghatározó, mert ugye már az is, hogy visszanézünk, hogy a szüleink hogyan ettek, tehát ezek mind befolyással vannak. De azért szerencsére a táplálkozás is egy epigenetikai tényező, és arra nagyon-nagyon hamar és gyorsan reagálnak ezek a mikroorganizmusok. Tehát, hogyha valaki esetleg császármetszéssel született, és tápszeresbe volt, nem kell megijedni, mert lehet attól még teljesen egészséges, és a fordítottja is sajnos, hogy lehet, hogy valaki anyateljes baba volt, és természetes úton született, de mégis sajnos diszbiózis állt.
Na de akkor ezzel azt is mondod, mert ha 3 éves korig alakul ki ez a flóra, vagy ez a baktérium összetétel bennünk, akkor ezzel azt is kimondjuk, hogy akkor utána már, ami következik, akkor az igazából rajtunk kívülálló dolog is lehet? Tehát, hogy addig kialakult az, akkor én szerencsés vagyok, hogyha nem alakult ki, akkor meg mi van? Tehát, hogy akkor azt hogy tudom utólag pótolni? Mert hogyha 3 éves korig kialakul, akkor jó vagyok, de hogyha nem alakul ki, mert császáros voltam és tápszerrel tápláltak, akkor azt mivel tudom visszapótolni, hogy ne legyen olyan handicapem, mint amilyen van?
Hát maga ugye ez a bélflóra vagy mikrobiom, ez egyedi. Olyan egyedi, mint az új lenyomatunk, tehát nincs még egy ugyanolyan, mint neked, Csilla, és nincs még egy ugyanolyan, mint nekem, vagy akárki másnak. Viszont ugye a főbb törzsek mindenki szervezetében megtalálhatóak. És ezek, tehát igen, a 3 éves korig kialakul egy felnőttekre jellemző, tehát az egy alap lesz. Viszont a környezeti tényezők ezek folyamatosan alakítják. Tehát folyamatosan, ahogy most például futottam ide, tehát a stresszért, így egy kicsit ugye például ezek a laktobacilluszok száma lecsappan. Tehát, hogy ez folyamatosan változik. De alapvetően van egy, amit ugye addig kialakított magának ugye a szervezet, és onnantól kezdve az az alap, de onnantól kezdve ezen lehet változtatni, tehát lehet javítani, és sajnos ugye az életmód által lehet rontani is rajta. Tehát ezért annyira érdekes ez az egész.
Jó,
tehát akkor van rá behatásunk, tehát tudunk rajta változtatni szerencsére.
Igen, ugye nagyon általában a magyar embereknek, és tudom, hogy Angliában élsz, ezt elfelejtettem megemlíteni a felvezetőmben, a kiköltözésednek a szerelem volt az oka, tehát nem a tanulmányaid, de hogy nekem is élnek kint rokonaim Angliában, és ők sokszor elmondják azt, hogy ott például az orvosi protokollban nincs benne az, hogy ha antibiotikum kúrát kapsz, akkor utána szedjél probiotikumot, pre- és probiotikumot. Még ugye, és innen indult ez a gondolatmenetem, még ugye itthon a magyar emberek általában azzal tisztában vannak, hogy antibiotikum akkor lebomlik a bélflóra, az nem jó, és akkor szedni kell, és nem tudom, ilyen egy-két hétig mindenki, akinek már van egy kis testtudata, azt szedi, aztán utána el is felejtjük. Tehát ennyire már azért tisztában vagyunk azzal, hogy mit lehet kezdeni, vagy hogyan tudunk ártani a bélflóránknak. De hogy mi mindenre van hatással, azért ez egy nagyon izgalmas kérdés. Olyannyira, hogy most egy kicsit én is elbizonytalanodtam, hogy honnan is kezdjük az immunrendszer, de tudod mit, kezdjük a te kutatási területedről. Te ugye az elhízásnak és a mikrobiomnak a kapcsolatát vizsgáltad a szakdolgozatodban. Mire jutottál, honnan indult az egész kutatásod, mi volt az alapvetése?
Igen, nekem a téma ötlet igazából a saját magam problémáját szerettem volna megoldani, tehát ugye ilyen személyes okok, illetve ugye maga a terület is nagyon érdekelt, meg ugye mindenki arról álmodik, hogy bekapjon egy kapszulát, és akkor utána bármi tehet is ugyanolyan tökéletes alakú marad. És igazából ez volt a kiinduló ok, amiért elkezdtem ezt a területet kutatni. Még ezt nem találtam ki sajnos ezt a kapszulát, de lehet, hogy még a jövőben ez megvalósul. Tehát nekem volt 20 önkéntesem, mivel sajnos nem tudta senki szponzorálni a kutatást, de nagyon kedves önkéntesek, akik igazából felvettem egy 3 hónapos táplálkozás anamnézist, tehát a kiinduló bélflórát lehetett már a táplálkozás alapján következtetni, ugye? És mindenki, amit ugye kaptál Istenem ajándékba, egy ilyen flóra státusz tesztet.
Hát ilyen ajándékkal még egyik interjú alanyom sem érkezett, egy flóra státusz tesztet kaptam ajándékba, ezt most nem fejtem ki, hogy mi mindent lehet vele csinálni, de tök jó cucc. Igen, de majd lehet, hogy megmutatom egyszer valahol az Instán. Még mielőtt kicsomagolt, tehát hogy még bontatlan állapotban. Igen.
Igen, tehát ugye maga a mikrobiom meghatározásához többfajta módszer létezik. Az, amit kaptál, az egy egyszerűbb változat, nyilván az egy olcsóbb változat is, mert az egy tenyésztéses vizsgálat, tehát az aerob baktériumokat ki lehet tenyészteni, és ezáltal egy ilyen összképet lehet kapni arról, hogy a bennünk levő ugye a bélflórának a miensége. Ugye itt a
bocsánat, védőflóra... De bocsánat, van egy zsinór mérték, hogy nem tudom, ismeritek a baktériumokat név szerint, és akkor a tesztből kimutatható, hogy ezek nincsenek, meg ezek meg vannak? Tehát, hogy ez ennyire exakt?
Igen, ezt így tudják mérni, tehát ennek van egy mértékegysége, és hát ugye a laboratóriumi körülmények között ugye ezt meg tudják határozni. Van egy másik fajta módszer, ami egy kicsit drágább, az a DNS szekvenálás módszere, de ezáltal fel tudják tárni az anaerob baktériumoknak a miben létét is, és igazából ez a teljes képet megmutatja, és az azért annyira érdekes, mert igazából a genetikai hajlamokra is rámutat, tehát igazából ugye ez bele van kódolva, hogy a mikroorganizmusoknak a génjeibe, mert azt elfelejtettem lehet mondani, hogy nekik 10-szer nagyobb a génállományuk, mint a mi sejtállományunk, tehát 100 000 milliárd, tehát nagyon nehéz el is képzelni.
Mit pontosan?
A mikrobiomnak. Uh-huh. Tehát rengeteg igazából a bennünk található ugye, a mikroorganizmusoknak a száma, és ugye hát ők nagyon nagy befolyással vannak. És ez a DNS szekvenálás módszere, ez feltárja a teljes mikrobiomot, tehát ez nagyon-nagyon érdekes, de a lényeg, hogy igazából az a lényeg, hogy az általános képet ugye megkapjuk, hogy van-e diszbiózis, milyen a diverzitás, és igazából, hogyha esetleg valamely törzsek túl vannak szaporodva, vagy valamiből kevesebb van, akkor ez alapján lehet egy személyre szabott táplálkozási tanácsadás keretén belül segíteni igazából, és tényleg személyre szabni. Tehát ez mondjuk a jövő is lesz, hogy így az epigenetika által igazából tényleg teljes mértékben személyre szabva, hogy kinek mi a tökéletes táplálkozás, mert ugye, hogy annyira egyediek vagyunk, mindenki. És nyilván van egy irány, ami a egészségesnek mondott, tehát mondjuk a mediterrán táplálkozás, az egy nagyon jól lefedi így a mikrobiom támogató étrendet is. Viszont azért vannak ugye még egyéb tényezők, tehát ez nagyon érdekes világszak.
És akkor ezeket a nagyon érdekes dolgokat fejtsük ki egy kicsit, hogy mire jutottál a kutatásodban, mit figyeltél meg külön-külön a 20 alanyodnál?
Igen, tehát ugye megcsinálták a kiinduló bélflóra tesztet, tehát egy képet kaptunk, hogy mi a kiinduló, és az alapján én személyre szabtam nekik a táplálkozási tanácsadást, és elkezdték azt követni 3 hónapon keresztül. A mikrobiomban nem csak baktériumok jelnek, hanem ugye ezek a mikroorganizmusok, vírusok, gombák és baktériumok, és azt tudni kell, hogy ezek a patogén törzsek, ezek igazából mindenkiben ott vannak, tehát a kandida is mindenki szervezetében megtalálható, és ezzel nincsen semmi gond. A gond akkor van, hogyha az egyensúly felborul, tehát túlszaporodik. Tehát mondjuk az egyensúly, azt nem azt értem, hogy idegában vannak, hanem hogyha mondjuk így van, és ez a jótékony törzseknek a száma, mert ugye akkor ők úgymond uralkodnak, tehát ők folyamatos versengésben vannak ott a bélrendszerünkben, ugye a vastagbélben élnek, és igazából, hogyha túlszaporodik egy-egy patogén törzs, akkor ugye ez gondot okoz, tehát ugye elhízás, különböző betegségek, puffadás, tünetek, tehát vannak ugye ilyen diszbiózis által okozott tünetek, és hogyha ezt így látjuk, hogy mely törzsek vannak túlszaporodva, akkor célzottan mondjuk ki lehet őket éheztetni, hogy mondjuk patogén törzsek, és ezáltal lecsökken a számuk, tehát soha nem fognak eltűnni a bélrendszerbe, és nem is kell. Tehát ez teljesen normális. Az a lényeg, hogy úgymond az egyensúly, ugye?
Hogy meglegyen.
Így van. És ugye tudtam, hogy ugye láttam az eredmény által, hogy mondjuk az egyik kandida törzs túl volt szaporodva, és ugye a kandidának mi a fő tápláléka, az egyszerű cukrok, élesztős dolgok, és akkor neki személyre szabottanunk. Viszont mondjuk egy élesztős, teljes kielősű kiflét mondjuk megehet valaki, akinek nincsen kandida túlszaporodása. Tehát attól az még egészséges, mert viszont számára az tovább tolta volna a diszbiózist. Tehát ezért érdekes, hogy mondjuk alapvetően egy egészséges táplálkozás nem feltétlen elég.
Jó, de most maradjunk akkor a házaspárnál. Tehát hogyan ettek, amikor becsatlakoztak a kutatási programba? Mi volt az alapétrendjük nagyjából?
Hát ez a tipikus nyugati kakaós csiga reggelire tejjel, ugye péksütemények, rengeteg ultrafeldolgozott élelmiszerek. Ugye ezekkel azért is vigyázni kell, mert a kutatásom során azt találtam, hogy így a szakirodalomban, hogy ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek igazából nem csak az történik, hogy mondjuk megesszük és mondjuk zsírrel raktározza a szerzet, vagy ugye tovább halad, hanem értékes vitaminokat és ásványanyagokat van a szervezetben a megemésztése. Tehát ez nyilván én élelmiszer jogszabály szerint nem mondhatom egy élelmiszerre azt, hogy káros, viszont szerencsére a jogszabály ez megengedi, hogy már hosszú távú fogyasztásra szakemberként mondhatjuk, hogy káros. Egy hosszú távú fogyasztás, mondjuk egy minden nap reggelire egy kakaós csiga, 10 éven keresztül, akkor lehetséges, hogy lesznek egészség. Nem feltétlen, de lehetséges. És igen, ezek a tipikus, ez a nyugati étrend, tehát ez a túlzott zsír, túlzott cukor, és túlzott feldolgozott.
Várj, a kakaós csiga az ultrafeldolgozott élelmiszernek számít.
Nem, az inkább ilyen túlzott cukor is.
Jó, hogy a túlzott cukornak, mert hogy hát ez egy pékáru, ami igen, értem egyébként a szénhidrát összetevőit, meg a cukormennyiséget, de ez nem ultrafeldolgozott.
Nem, nem, bocsánat, most csak aha, így általánosságban mondtam, tehát nem feltétlenül a kakaós csigára.
Jó, tehát, hogy akkor az a házaspár, aki becsatlakozott, akkor ő alapvetően úgy evett, hogy ahogy sajnos nagyon sokan, hogy szénhidrátban gazdag, és gondolom akkor rostban és fehérjében szegény étrendet követett. Te átírtad az étrendjüket, hogyan? Most tippelek, hogy valószínűleg bevittél nagyon sok zöldséget, hüvelyest és teljes kérlésű gabonát, de ez mikrobiomtól függetlenül alapvetően okoz egy fogyást, tehát hogy mi köze a mikrobiomnak, tehát hogy lehet azt a következtetést levonni, hogy a mikrobiomtól estek esetleg teherbe, illetve hogy az életmódváltásnak köszönhetően lettek, most nyilván az, hogy lefogytak, az amiatt volt, hogy nem ettek annyi szénhidrátot, de hogy az életmódváltásnak köszönhetően változott meg a mikrobiomjuk.
Egyébként annyit így kiegészíteném ezt, hogy ugye a szénhidrát, azzal nincsen gond, tehát ugye vannak egyszerű és összetett szénhidrátok, és ugye a zöldségek is, meg a gyümölcsök is szénhidrátok, csak azok az összetett szénhidrátok, vagy hát ugye a zöldségek tamira. És igazából az elhízás az attól függ, ugye a mikrobiomban a baktériumoknak az aránya, több törzs megtalálható, ugye a főbb törzsek, és van egy firmikultest és egy bakteroidetes törzs, azon belül vannak nagyon-nagyon-nagyon sok, tehát ugye hát több mint 2 kilogramnyi tömegű baktérium él bennünk, tehát rengeteg féle fajta, de ezeknek a törzseknek az aránya mondja meg, hogy valaki elhízott, és egészségügyi problémákkal rendelkezik, vagy valaki ideális testtömegű és egészséges. Tehát ezeknek az aránya. És ez javult, és igazából innen lehet következtetni arra, hogy ugye ahogy a mikrobiom javul, úgy ugye a fogyás is bekövetkezik. Mert lehet úgy is fogyni egyébként, hogy attól még valaki nem egészségesen fogy, és nem egészséges a bélflórája, és ez hosszú távon okozhat ugye egészségügyi panaszokat. Tehát rengeteg tényleg kívülről azt mondanád, hogy kockás, hogy ilyen versenyfitness versenyzők, vagy tényleg gyönyörű izmosak, és mégis inzulinrezisztenciában szenvednek, és különböző egészségügyi problémákban, vagy pajzsmirigy probléma. Tehát ez nem feltétlenül egészséges, hogyha valaki.
Tehát, hogy az egészséges embernek egészséges a mikrobiomja is. Ez tuti. És hogy csak is próbálom megérteni, amit mondtál, és ennek a két, most a 20-ból két tesztalanyról beszélünk, összeírtál egy rostban gazdag étrendet, amiben változatosan és megfelelő minőségben és mennyiségben volt benne a fehérje, szénhidrát, olajok, zsírok, nem tudom minden, tehát hogy egy ilyen tök szuper étrendet, aminek következtében nyilván lefogytak, és meg is változott ettől a mikrobiomjuk. De, ha mondjuk ők úgy fogynak le, hogy nem így, hanem mondjuk fehérje porokkal, ugyanúgy bekövetkezik a 10 kiló fogyás, akkor mi történik a mikrobiommal? Ugyanolyan kaka marad? Tehát, hogy ugyanolyan rossz minőségű lesz, mint a fogyást megelőzően?
Hát alapvetően lehet, hogy javul, mert attól függ, hogy tényleg, hogy hogyan, milyen módszerrel fogy le valaki. De lehet, hogy mondjuk egyéb patogéneknek a száma egy kicsit csökken, mivel a fogyás maga segít. Viszont, viszont hogyha mondjuk ilyen tényleg, amit említette, hogy fehérje porokkal, főleg, hogyha állat eredetű, mondjuk sokan nem tudják, hogy ugye mindenki így az egyszerű cukrokra van így rá.
Igen.
Abban az irányban van, hogy azt mindenki tudja, hogy az ugye hosszú távú fogyasztás káros. Viszont azt kevesen tudják, hogy az állateredetű fehérjék és az állateredetű zsírok is a patogén törzseket táplálják, tehát nem feltétlen lesz egészséges, hogyha valaki mondjuk egy ilyen saláta és húskombóba, vagy mondjuk egy állateredetű fehérje porral fogy le, és a mikrobiomra nem feltétlen lesz egyensúly.
Tehát nincs jó hatással magyarul a mikrobiomra, hogyha túl sok állati eredetű fehérjét és táplálékot veszünk magunkhoz, hogyha jól értem. Hogyha nem jó a mikrobiomnak az állapota, akkor az a bélflórának az állapota, akkor az milyen tüneteket okoz? Tehát ennél a házas párnál, mert szeretem az ilyen gyakorlati példákat, az, hogy nekik nem volt jó az összetétele, ez kiderült a legelső tesztből, ez hogyan volt tetten érhető az ő mindennapjaik során?
Tehát például a folyamatos puffadás, bélgázok, fáradékonyság, hangulatingadozások is akár, mivel hogy ugye a hormonokra is befolyásolnak, tehát a hormonokat is befolyásolják ezek a mikrobák, tehát folyamatosan kémiai jeleket küldenek a mi központi agyunkban nervus vagus által, tehát folyamatosan kommunikálnak egymással, mi ezt mi nem érzékeljük, de ők folyamatosan átvitelben vannak, és bizony a hangulatunkra, tehát így a kutatók így a depresszióval is összefüggést találtak, tehát rengeteg ilyen betegséggel Nekik igazából nem volt, direkt olyan embereket választottam, akiknek nem volt egy alapbetegségük, uh-huh. hanem alapvetően egészségesek, csak volt rajtuk egy kis túlsúly, és igazából tényleg csak ennyi volt a tünetük, hogy puffadás, fáradtabbak voltak, kicsit ingerültebbek, ez a hangulat, ingadozás. Ugye ennek sok oka lehet, ugye a táplálkozás is, meg ugye a bélflóra felborulás is.
Hogyha megfordítom a dolgot, és azt mondom, hogy oké, vannak jó bélflórák, és mondjuk azt visszaültetjük egy elhízott emberbe, egy egészséges embernek a bélflóráját, az mondjuk beindíthat egy fogyást?
Nagyon jól gondolkodsz.
Menjek kutatónak? Vagy ötletadónak egy kutatóközpontba? Jó.
Igen, egyébként, mert vannak ilyen kutatások, ez a sziklettransplantációnak nevezik.
Igen, erről hallottam, meg erről beszéltünk, csak hogy most ilyen összefüggésben érdekel engem, mert hogy ha ebből ez következik, akkor nekem egy kicsit következik ebből az is, hogy akkor lehet, hogy az beindít valami fajta folyamatot.
Így van. Mert ugye, ahogy említettem, ez a firmikút, ez bakteroidetes törzseknek az aránya határozza meg, hogy valaki ugye egészséges, és ugye ideális testtömegű, vagy elhízott, és nem. És igen, hogyha átültetnénk, akkor bizony megszűnének ezek a tünetek, és egészséges lenne. Persze ennek vannak veszélyi...
De a fogyás nem biztos, hogy beindítaná akkor.
De, mert azok a törzsek, azok azért felelősek. Tehát vannak ilyen, ezek a bakteroidetesek egyébként. És ők főként ezeken a növényi, számunkra emészetetlen rostokon táplálkoznak. De ez ezért annyira érdekes.
Tehát akkor végül is a jövő fogyi biznisze, ne haragudjatok, de ez egy kaki biznisz lesz. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt úgy képzeljem el magam elé, hogy egészséges, fit embereknek a székletét mondjuk transplantálják súlyosan elhízott emberekbe, de nyilván változtatniuk kell az életmódon, mert ha ugyanúgy két pofára zabálja valaki a chipset, meg az ultrafeldolgozott élelmiszert a fast food kajákkal, minden mással, akkor az tök mindegy lesz, de hogy akkor az egy gyorsabb és hatékonyabb fogyást eredményezhet.
Igen. Mondjuk most egyelőre nem ez irányba végzik ezeket a kutatásokat, hanem nyilván ilyen halálos betegek esetében, és mondjuk életmentő lehet egy ilyen.
Na, ez nagyon izgalmas. Ez miről szól pontosan? Mit csinálnak a halálos betegekkel és a bélflórákkal?
Tehát, hogyha valaki ugye, valakiben túlszaporodnak ezek a patogén törzsek, ezek a kórokozók más néven, tehát idézőlesen mondom, hogy rosszak, mert ahogy említettem, mondjuk egy kandida is nem okoz gondot addig, amíg túl nem szaporodik. Igen. Tehát ugye itt az a gond, ugye, hogy mondjuk itt vannak a jó baktériumok aránya, ez a rossz, és ez megfordul. Tehát túlszaporodnak a kórokozók, és lecsökken ugye a jótékony baktériumoknak a száma, és ezáltal okoz ugye problémát, és ilyen betegeknél próbálkoznak ezzel, és ugye ez nem feszélytelen.
De mivel próbálkoznak
ez ilyen betegek? Ez a sziklettranszplantáció, hogy igazából egészséges, bélflórájú embereknek ugye átültetik
a székletét, igen.
És ezáltal ugye megváltozik ugye maga a diverzitás, a sokszínűség, mert ugye itt a diverzitás is egy nagyon-nagyon fontos tényező. Az azt jelenti, hogy mennyire sokszínű, hogy mennyire minél többféle fajta legyen. Hogyha mondjuk valaki egész életében csak fehérje porokat, vagy azt, vagy mondjuk csak rizst teszik, akkor nagyon-nagyon lecsökken ez a diverzitás, és ez nem egészséges. De ez nem csak ugye a táplálkozás, hanem például tényleg, hogyha valakinek kis állatai vannak, és ugye minél többet van a természetben, kertészkedik, minél többet találkozik szeretteivel. Ezek is egyébként hatással vannak erre. Tehát ugye ez egy ilyen ökoszisztémában levő, tehát ugye ez minden-minden összefüggés tényleg. Hogy milyen levegőt szív valaki, vagy mennyire stresszes életmódot folytat, hogy tényleg mennyi szeretteivel él el, vagy teljesen egyedül, mennyi kisállata van. És...
De a kisállat a baktérium, vagy a mozgás miatt fontos? Mert a kisállatot ki kell vinni sétálni, és akkor a természetben vagyok, vagy amiatt, hogy a kisállatnak vannak, nyilván utcán sétáltatom a kutyámat, piszkos följön az ágyra, nem tudom. Tehát, hogy milyen szempontból hoztad be a kisállatot, mint témát a bélflórához?
Hát ezt olyan szempontból egyébként mind a kettő igaz. Tehát nagyon-nagyon ráéreztél erre, de tényleg mind a kettő. Ezt olyan szempontból, hogy ahogy mondjuk megsimogatsz egy kiskutyát, akkor a kiskutyáról ugye az ő felszínéről, ugye átkerülnek rád is ezek a, az ő igazából ezek a mikroorganizmusok. Uh-huh. És ezáltal ugye a tiéd még sokszínűbb lesz. Tehát ezért is ugye, hogyha megfigyeled a kisgyerekeket, ez ilyen ösztönszerű, hogy mindent a szájukba tesznek, és ez azért van, mert így alakul ki az immunrendszer. És ugye ez a túlzott fertőtlenítés, és ugye szokták is mondani, hogy ne tartsuk úgy túl tisztán ugye a gyereket. Jó, nyilván nem a koszos aszfaltra kell őket kivinni, ugye, hogy felnyaljon mondjuk az aszfaltot, hanem azért normális körülmények között. De ez azért van, mert hogyha nagyon óvjuk, és nagyon ez a túlzott fertőtlenítő, például mondjuk használsz egy alkoholos kézfertőtlenítőt, itt a kezeden vannak ugye ezek a rossz idézéles és idézéles jó mikroorganizmusok. A jók azért vannak, hogy megvédjenek már a betolakodókat, tehát a külső behatással szemben. És ha te azt alkohollal lefertőtlenítod, akkor leszel igazán védtelen, mert tulajdonképpen ezeket a jókat is.
Na de akkor nem mossa a kezet?
De a kézmosáshoz más, itt az alkoholos.
Jó, hogy az a hülyeség, ez a... Én a gyereknek, amikor játszótéren mondjuk vagyunk olyan helyen, akkor beszoktam fújni, és akkor... De azt akkor... Hagyjuk. Annak nincs értelme?
Nincs. Hát, hogyha mondjuk esetleg a mászókát fújod le,
annak... Na, azt látom magam, mindenki fedezékbe jövök.
De nem szükséges, pont ez a lényeg. Nem szükséges, ez a túlfeltés, ez nem, mert pont ezáltal alakul ki az a diverzitás, ez a sokszínűség, amire szükségünk van.
Én egyszer hallottam valakitől valahol, már nem tudom, de nem olyan régen, ami nekem egy nettó baromságnak tűnt, de most már ebből a kontextusban, de mondd meg kérlek, hogy te mit gondolsz erről, hogy ő nem mossa meg a zöldséget, meg a gyümölcsöt, és úgy eszi meg, pont emiatt, amit te mondasz, mert hogy valahol hallotta, hogy minél sokszínűbbnek kell lenni a bélflórának, és hogy találkoznunk kell baktériumokkal. Hát én meg mondom, hogy figyelj, hát ilyen alapon felnyalhatod a bevásárló kosarat is, és akkor tök egészséges leszel. Tehát azért valahol csak van már valami normális egyensúly. Te erről mikrobiom kutatóként mit gondolsz?
Hogyha a saját kertedből, amit ilyen biogazdálkodással csinálsz, és onnan húzod ki a földből, akkor valóban elég esetleg így leporolni, és úgy...
De vagy a fáról leveszem az almát.
Így van, akkor egy kicsit megdörzsölöd is, beleharapsz, semmi gondod nem lesz. Viszont ugye nyilván, amit mondjuk a bevásárlóközpontokba veszünk, az nem feltétlen bio, és nem feltétlen ugye vegyszer nélküli, tehát azt ezért érdemes megmosni. Uh-huh. Sőt, azt én még ecetes vízbe is beáztatnám, és úgy utána mosnám meg.
Ja, mert hogy ezek
mert ezek a maradványok rajta lehetnek, és az már sajnos...
Kitalálom, lebontja a bélflórát.
Azért nem olyan egyszerű, de azért igen, hatással van rá.
Kicsit térjünk ki arra, hogy milyen étel milyen hatással van itt, már azért így szörmentén említettük az állati eredetű fehérjéket, illetve ugye a növényi táplálkozást. Hogyan viselkednek ők a mi tápcsatornánkba? Tehát a tej, a hús, a túró, a sajt, hogyan viszonyul a mikrobiomhoz?
Tehát nem azt mondom, hogy feltétlen vegánnak kell lenni, de mindenképpen ez a növényi irány, a jó irány. És szerintem ugye az egyensúlyt megtartva, itt megint arról van szó, hogy kicsit eltolódott az irányba is szinte, mert emlékszem, még nagyszüleim korábban hetente egyszer volt náluk hús, vasárnap. És előtte... Hát igen. És most mi van? Minden nap talán többször is eszünk valamilyen állateredetűt, vagy akár húst. És tulajdonképpen itt a patogén törzseket táplálják sajnos ezek a... De itt megint arról van szó, hogy nem azt, hogy most megeszel egy szelet sztéket, hanem ugye a túlzott bevitel. Mert hogyha mellette te odafigyelsz és támogatod a jó bélbaktériumodat, akkor nem lesz gond. Tehát ezért is veszélyes ez az intuitív étkezés. Én nagyon szeretem, viszont, hogyha valakinek...
Bocsánat, de ez a kedvencem, ez az intuitív étkezés. Minden ember intuitív. Ezeket, ha valamit megkívánok, megeszem. Tehát amikor kérdezem, mi ez az intuitív étkezés, hát, hogy ráérzel, hogy mit akarsz. és én leraktam a kalapomat, hogy tök jó, hogy ennek is van már neve, de hát ez nem az, hogy amit megkívánok, megeszek, ugye? Tehát ez az intuitív étkezés.
Igen, és ez azért veszélyes, mert ugye, ahogy említettem, ezeket a jeleket küldik a mikrobiomból az agyunknak, és ezáltal az ételválasztásainkat is befolyásolják. Tehát, hogyha te azután a nagyon cukros vagy nagyon zsíros édesség után sóvárogsz tulajdonképpen, akkor ez nem feltétlen a te egészségedet fogja szolgálni, hanem az lehet, hogy azért, mert van egy béldiszbiózisod, és az a törzs, az neked küld a jeleket, hogy azt kell fogyasztani, mert ők folyamatosan versengenek. Mm. Ez egy ilyen limitált terület, és úgymond háborúznak, hogy ki legyen uralmon. Aki uralmon van, aki ugye többségben van, az ő szava nyer, tehát ő fog irányítani. És azért veszélyes. Tehát az állateredett termékek, a fehérjék és a zsírok is sajnos ezeket a kórokozókat táplálják többségben. Nyilván egyébként azért is említettem a mediterrán vonalat, mert vannak azért eszenciális zsírok, mondjuk például a halakban megtalálható ugye omega 3, ami ugye az állateredetű forrásból muszáj bevinni, mert növényiből is van omega 3, de az nem fedezi a szükségletünket. Tehát azért minimális mennyiséget lehet enni, csak nem abba a mennyiségben, mennyit a mai ember, a nyugati ember fogyaszt.
Mert hogy ehhez képest a zöldségek, meg a gyümölcsök, akkor ők pont azokat az üzeneteket küldik, hogy tehát hogy az ember mindig azt teszi meg, amit megkíván, nem?
Tehát, hogy azért a központi agyunk mindig, az mindig határozottabb és erősebb. Tehát, hogyha tudatosan, én is ezt szoktam is mondani a hozzám fordulóknak, hogy ha belevágsz egy életmódváltásba, akkor a körülbelül a 10. vagy 12. napon lesz egy ilyen segélykiáltás, úgymond, és lesz egy ilyen sóvárgás érzés, és hogy azon túl lendülsz, akkor onnantól kezdve ezek a jótékony mikrobek fognak téged úgymond támogatni és segíteni, és ezáltal ez el fog csendesülni is hoz, és hogyha mondjuk hoztam volna neked egy házi mikrobiom támogató sütit, és hogyha te mondjuk előtte ettől van egy ilyen ultrafeldolgozott édességet, akkor neked az nem ízlett volna. Viszont, hogyha hozzá vagy szokva ahhoz a valódi tápanyagokhoz, akkor lehet, hogy még túl édesnek is gondoltad volna. Tehát annyira meg tud változni az ízérzékelésünk. És ugye a jótékony törzseket mi támogatja? Ugye főként ezek az emész számunkra emészetetlen rostok. Ugye a vékonybélből visszaszívódnak a tápanyagok, és ugye amint nem tud felhasználni a mi szervezetünk, azt továbbfalad a vastag belünkbe, és ugye ott ez a mikrobiom közösség ezt feldolgozza, ugye a fermentáció által. Uh-huh. És például, hogy mondjak egy példát is, például mondjuk a zab, mindenki szereti a zabpályhát, ez elég ugye divatos és egészséges, és a zabban ilyen beta-glukán nevű vízoldékony rost van, és ez tulajdonképpen a mikrobiomnak egy nagyon-nagyon jó kis eledel. Tehát úgy értem ilyenkor, hogy a jótékony, mindenki ugye arra törekszik, tehát a jótékony törzseknek a számát szaporítja. Vagy például mondjuk a banánban van inulin, vagy mondjuk a hagymafélékben is inulinban, vagy vannak ezek a oligoszaharidok, tehát és ezek, igen,
ezek főként mind a bélflórát támogatják.
Igen. Vannak olyan rostok egyébként, ami funkcióban nem feltétlen nem a bélflórát támogató rostok, tehát nem minden rost bélflóra támogató. Vannak olyan rostok, amik igazából nem vízben oldódóak, és ők igazából a székletörítést, ugye a bélnek a mozgását segítik, illetve ugye a felszívódását lassítják az egyes tápanyagoknak. Tehát ez nagyon érdekes téma szerintem, de így mindennek megvan a maga igazából a funkciója. És én mondjuk látok egy ételt, akkor én nem arra gondolok, hogy de finom, meg jó arra is, de hogy milyen jól néz ki, hanem hogy ebbe ilyen rost van, ebbe ilyen vitamin, ilyen antioxidáns, tehát hogy annyira így elemzem. És ugye hát ez igazából ezt nem kell mindenkinek tudni, ez csak ugye a szakemberek, de hogy ez így megvan az értelme, tehát hogy mondjuk neked azt mondom, hogy az a natúrjoghurt szederrel és zappehelyel az egy mikrobiom támogató, az azért van, mert ugye megvan a miértje mindennek.
Én nagyon rajongója vagyok a fermentált dolgoknak, de legjobban, és lehet, hogy ebben nagyjából kiismerül, de azért nem, a kimcsinek, tehát hogy a világ legjobb kimcsét, szerintem a férjem készíti otthon, ilyen házi készítésű kimcsit szoktunk enni, tehát este is azt vacsoráztam, jó csípős, ez van, fantasztikus étel. Én azt azért kezdtem el enni, mert szeretem. 10 éve ismerkedtem meg vele először, amikor a férjemet megismertem, és azóta tudom, mert nagyon sokszor elmondták már nekem is interjú alanyaim, hogy a fermentált dolgok mennyire fantasztikusak. De most egy kicsit a teszádból is szeretném ezt a megerősítést hallani, illetve akik most hallgatnak minket mondjuk először, szeretném, ha ők is tudnának róla, hogy miért jó fermentált ételekkel találkozni.
A fermentálástól egyébként nagyon-nagyon sokan szoktak félni, szerintem csak maga a szó miatt, mert ugye a másik, ugye a magyar neve ez a tejsavas erjesztett étel, vagy savanyítás más néven.
Hát igen, a magyarul rohasztásnak szokták hívni, csak te nagyon urinősen akartál fogalmazni, de ugye ezért félnek tőle, igen, mert hogy mire gondolunk, hogyha valami berohad a hűtőbe, akkor azt kidobjuk, most megenni, hát úristen, attól meghalunk.
Igen, lehetséges. De egyébként ez egy végtelenül egyszerű, és ez egy ősi dolog, tehát ez nem egy ilyen új dolog. Ezt nem most találtuk, nem most találták fel, hanem ez egy ősi dolog. És azért jótékony, mert ugye vannak ezek a probiotikumok, amik azt jelentik, hogy ezek az élő, igazából ezek az élő jótékony baktériumok, általában ezek a bifidobaktériumok és laktobacilluszok, ugye, ahogy említettem, nagyon sokféle fajta van, és ezeket érdemes minden nap táplálkozással is bevinni. És a legjobb módja ennek ezek a fermentált ételek vagy italok fogyasztása. És ugye én szakemberként mindig azt javaslom, hogy előbb a táplálkozásra fókuszáljunk, az legyen rendben, és ezek a nagyon divatos étrendkiegészítők, ezek benne is van a vagy étrendkiegészítés, tehát nem az alap, hogy most én bekapdosom a kapszulát, és meg van oldva minden, hanem a táplálkozásra, úgyhogy ez a kimcsi, ez nagyon-nagyon jó választás, illetve hát nem csak mondjuk a kobászos uborkát, ezt mindenki ismeri, savanyú káposztának most fog jönni a szezonja, ugye télen, de nem csak ezeket lehet, én például nyáron csináltam fermentált dinnyehéjat is, egyik kedves dietetikus kolléganőm ajánlására is, nagyon-nagyon finom volt, tehát igazából nagyon sok mindent lehet fermentálni, és ez egy nagyon egyszerű eljárás.
Lezárásképpen a végére nagyon kíváncsi vagyok a te személyes sztorinak a végére, mert hogy mondtad, hogy a te problémád és a súlyodhoz, testképedhez, egészségedhez való viszonyod indított el azon az úton, hogy a mikrobiommal kezdjél el foglalkozni. Most, hogy már megvan ez a papírod róla, és szenvedélyesen kutatod, és figyeled, és szeretném majd szponzorokat találni még további kutatáshoz, a mai tudással a fejedben magadról, a te táplálkozásodról mit gondolsz? Nyilván megvizsgáltad, te is tisztában vagy a bélflóráidnak a mienségével. Hol tartasz te most ebben az úton?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert én tulajdonképpen már 2006 óta foglalkozom ezzel. Nyilván akkor még laikusként, de sose voltam igazán laikus, mert mindig is bioszos, meg fizikás és kémiás voltam. De nagyon érdekes, mert pont ezért vált hivatásom be, mivel hogy a saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy mennyire nagyon káros az, hogy ezek a laikus embereket mennyire meg tudja téveszteni, ugye a külső világból, tehát a média által, ugye ezek a különböző irányzatok, tehát most nem szeretnék semmit említeni, de...
Nem nyugodtan.
Tehát például... Ezek a ketogén irányzatok.
Persze, de ezekről beszéltünk.
Fitness irányzatok, tehát nekem, én tisztán emlékszem, hogy én teljesen egészségesen táplálkoztam, és mondjuk bementem, még akkor az egyetem mellett volt egy ilyen kis mellékállásom, és egy fitness terembe, és így kinéztek, hogy én miért viszem a natúr joghurtomat a Zappájel dióba. Hogy ez csak szénhidrát és zsír, egyek fehérjét is elkezdtem, sajnos túrót enni fehérje porokkal, és nagyon átmentem egy ilyen vonalba, és nem tudtam még akkor, hogy ez mennyire káros, mert, vagyis hát tudtam, de ez az érdekes, hogy józan eszemmel tudtam, de hogy annyira nagy nyomás érkezett a külvilágból, média által, és ugye celebek által, mindenki által ezek az irányzatok miatt, hogy sajnos elmentem én is ilyen irányba évekig. És lett is annak egészségügyi következménye, illetve utána már nem működött ám a csirke, meg a brokkoli, tehát azon már nem lehetett utána fogyni, és elkezdtem hízni. És igazából így jött az, hogy én ezt szeretném kutatni, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy lehet, hogy volt is értelme, hogy ha visszagondolok, akkor kicsit idegesít, hogy én ezt ebbe az irányba elmentem, és ilyen problémáim születtek, viszont valahol meg jó is, mert átéltem, tehát ez miatt nagyon-nagyon tudok segíteni a vendégeimen, mert ugyanazokat átéltem, mint ők, tehát tudom, hogy mi mennek keresztül. Illetve a szaktudás is megvan, tehát már nem tud elbizonytalanítani semmilyen irány, és igazából így jött az egész. És most már odafigyelek, most ugye erre kb. Fél úton, hogy visszanyerjem az eredeti magamat, de egyébként igen, ezért nagyon-nagyon szeretném, hogyha a prevencióba tudnék dolgozni, mert az a megelőzés, hogy ne is menjenek el rossz irányba is, és nem egy vendégemnek segítettem, hogy úgy jelentkezett, hogy nem mer szénhidrátot enni, és ugye az egyik fő energiaforrás.
Hát ezt igen, azt tudjuk,
csak azt adjunk 140 g glükózt használ el naponta, tehát a szénhidrátoktól nem kell félni egyáltalán. Csak ugye meg kell válogatni, hogy jó minőségű összetett szénhidrátok legyenek, és a mikrobiom támogató legyen.
És nem annyira szeretném, ha minél többen így hallgatnák ezeket a beszélgetéseket azok közül, akik tablettákon, porokon, és ilyen elképesztően szigorú és önsanyargató úton vannak, mert egyszerűen nem tudom, szóval nettó boldogtalanság hosszú távon. Nem tudok rá más kifejezést használni. Ráadásul iszonyatosan egészségtelen. Tehát ha valamivel tönkre akarod tenni magadat, vagy tönkre fogod tenni magadat, akkor az ez. És én bölcsészként ezt azért merem mondani, mert nem egy szakember mondta ezt így itt már ki mikrofon előtt is, hogy ilyet nem, ez hülyeség. Tehát nyilván ehhez kell egy nagyon erős pszichológiai támogatás és háttér, hogy az ember ne mindig egy hullámvasúton üljön, hogyha a testképéről és a súlyáról van szó. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
Én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és remélem, hogy sok embernek fog segíteni, és rátalál a helyes útjára.